Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Jó reggelt.
Azt mondtam, hogy arról beszélgetünk a mai nap folyamán ebben a műsorban, hogy mi érdekli ma a fiatalokat, szociológusként is, és tanárként is kíváncsi vagyok erre. Mi a tapasztalat, hogy a 18 éves kortól 30 évesig, körülbelül ez a fiatalnak tartott korosztály, mi az, ami érdekli? Mi van a központban? Azt mondták, nem hallgatnak rádiót, nem néznek tévét, és akkor?
Ezt a korosztályt manapság, hát ilyen érdekes műszóval úgy hívjuk, hogy digitális generáció, vagy net generáció. Most ez nem azt jelenti, hogy ne lennének közöttük is nyilván kivételek, de azért nagyon hangsúlyosan megjelenik az ő életvitelükben az, hogy már kisgyermekkoruktól fogva a természetes környezetük az internet világa, a digitális világ, és az ezzel kapcsolatos mindenféle technikai berendezés. Én azért úgy gondolom, hogy ezzel együtt nem kell ezeket a fiatalokat leírni, közöttük is legalább annyi értelmes, ügyes és sőt szorgalmas fiatal van, mint amennyi bármikor is volt. Érzékelünk azért egyetemi oktatóként is mondhatom ezt, érzékelünk egy bizonyos felhígulást azért, például a felsőoktatásban való részvétel az mindenkinek nagyon hangsúlyos célja, de ez összefügg azzal, és azt szerintem nem is a fiatalok hibája, hogy mindenféle példát látva a világból, és a szüleik elvárásainak is igyekezve eleget tenni, úgy érzékelik, hogy hát iskolát kell végezni minél többet, ami mögött feltétlenül nincsen egy olyan nagyon kikristályosodott cél. Igen, gyakran látom azt, hogy tudják azt, hogy egyetemet kell végezni, mert ez a például a belépő kártya, vagy belépő jegy a munkavilágába. De valahogy erre, mintha nem lennének felkészítve, hogy, vagy az egész mentalitás talán nem olyan, ami azt tükrözné, hogy meg lehet élni például akár kétkezi munkából is, vagy akár valamilyen szakképzettségből.
Sőt, egyre inkább erre van kereslet.
Egyre inkább úgy látjuk, hogy erre van kereslet, és a nyugati oktatási rendszerek is elég erőteljesen erre állnak rá. Nálunk viszont egyfajta ilyen hát kicsit torzult mentalitás érzékelteti azt velük, hogy egyetemet kell például végezni a fiataloknak, és érdekes módon, hogy ezeket a számokat még talán az Európai Unió is tovább szeretné növelni, azt jelenti, hogy az érettségizett fiataloknak több mint a fele egyetemet végez. Én ezt soknak érzem. Na, de ez csak egy jelenség, amit érzékeltetni szerettem volna, hogy azért vannak őket érintő elvárások is, amelyeknek ők próbálnak nyilván megfelelni, de emögött nem mondanám azt, hogy értékrendi meggyőződés húzódna. Ezt az egyetemi tapasztalataimból látom, hogy azért nem csökken azoknak a száma, akik tényleg érdeklődnének, meg szeretnének tanulni egy hivatást elsajátítani, és azt magas szinten űzni. A másik problémás jelenség, amit, vagy ez tényleg problémás jelenség, amit látok a körükben, az, hogyha egy első éves évfolyamot megkérdezek, hogy hányan szeretnének itthon boldogulni, nem nyújtja fel a fele a kezét. Ha egy végzős évfolyamot kérdezek meg, hogy hányan szeretnének itthon boldogulni, ott már negyede sem biztos, hogy felnyújtja a kezét. Tehát a felsőoktatásban való részvétel az egy a belépőkártya nem csak a munkaerőpiacra, hanem sajnos a külföldi munkaerőpiacra, nem feltétlenül abban a szakmában, amelyet itthon elsajátítottak.
Mikor jobb esetben elmegy és vissza is jön. Mert igen, ő kipróbálja magát, és ez nem csak Romániára érvényes, hanem más fejlettebb országokból is mennek el diákok, megpróbálnak nyugatabbra dolgozni, ez a függetlenül attól Magyarországon vagy Hollandiában élnek például. Tehát ők is megpróbálják az óceánon túlon a szerencséjüket aztán, vagy visszamennek, vagy nem.
Ez így igaz, viszont én úgy érzem, hogy ez nálunk azért sokkal nagyobb arányú, vagy tömegesebb jelenség, hogy egyre mint hogyha annak a becsülete kopott volna ki a társadalmunkból, és ez nem csak a fiatalokra jellemző, hogy alulról lehet és szabad és érdemes kezdeni, tehát hogy itt valamire helyi, tisztességes munkával is esetleg vinni lehet. Ezt látom úgy, hogy a szülők pártfogolják, támogatják, akár el is várják, nem is igazán látom annak hogy elterjedt lenne az a az a gondolatkör, hogy hát mindenki alulról kezdte, senki sem volt vezérigazgató, és senki, és nagyon kevésből lesz az, akkor is, hogyha egy életen át dolgozik, de még mindig jobbnak látják pincérkedni Angliában, mint egy az itt elvégzett képesítésüknek megfelelő szakmában alulról próbálni megmászni a hierarchián. Nem mondom, hogy ez könnyű, nyilván az életszínvonal borzalmasan alacsony itt az országunkban, és nem csodálkozom, hogy egyfajta érdektelenség, apátia ül ilyen tekintetben mindenkin, és a szülők, nagyszülők is azt mondják, hogy hát itt látod, fiam, mire vittem egy élet munkájával, akkor próbálj szerencsét külföldön. Na ez az a jelenség, ami úgy látom, hogy egyre gyakoribb, és most már nem csak az orvosok körében, az orvostanhallgatók körében, ahol szintén ilyen fele körülbelül az itthon maradók aránya, hanem kifejezetten ezzel a szándékkal indulnak már neki az életnek, tehát nem hogy így sikerül, vagy nem találnak jobbat, és inkább távoznak, szerencsét próbálnak külföldön, hanem már eleve ez a cél, hogy elvégzem az egyetemet, és kimegyek külföldre egy kicsit.
Ismerőseimmel beszélgettem, hogy különböző területeken, annak ellenére, hogy beszélnek arról, hogy a fiatalok munkanélküliek, hogy nem tudnak elhelyezkedni, ennek ellenére például recepciót kerestek egy fodrászüzletbe, és nem találtak. Olyan személyeket keresnek egy kertészetben, akik egyszerűen egy fát kell elültessenek, nem találnak. És akkor arról beszélünk, hogy nagy a munkanélküliség, és a fiatalokat nem engedik szóhoz jutni. Az egyetemi végzettséggel kapcsolatban azt hiszem, hogy a tavaly beszélgettünk erről egy anyukával, aki elmondta, hogy azért nagy a nyomás a társadalom részéről is, a szülőkön is. Mit mond a szomszédasszony, ha az én gyermekem nem végzett egyetemet?
Pontosan, ez úgy érzem, hogy ez egy valóban nem a fiatalok közül induló szemléletmód, hanem a teljes társadalomra jellemző ez, hogy a magas képzettséget értékelik, de emögött az a baj, hogy nem érzek feltétlenül tartalmat vagy meggyőződést, hanem összehasonlítgatást, egymással szembeni esetleg konkurenciát, de mindenképpen a szakmunka presztízsének a nagy mértékű csökkenését, az, hogy a becsülete ennek a fajta munkának nincsen meg a társadalmunkban. Nem tudom, de nagyon mély, biztosan nagyon mély társadalom lélektani gyökerei van annak, hogy ez miért van így, hiszen régen a kispolgárság tulajdonképpen önálló kétkezi munkából tartotta fenn magát, és annak becsülete volt egy úgymond a régi világban. Tehát annak, hogy önálló egzisztencia volt valaki és a családja számára biztosította a független életvitelt, az sokkal inkább becsületre vagy tiszteletre méltó volt, mint alkalmazottként valakinek az alkalmazottjaként szaladgálni és parancsot teljesíteni, tehát ennek volt hajdan becsülete.
Vagy
diplomás munkanélkülinek lenni. És úgy érzem, hogy ez az életforma ma is nagyon megállná a helyét. Tehát például, hogyha az a nagyon kevés kisvállalkozó, vagy önálló, aki így próbál szerencsét, vagy ebben a saját munkájában önállóként próbál elhelyezkedni, az nagyon vékony, nagyon szűk réteg, a fiataloknak olyan 5%-a összesen, ami nyilván kevés. Tehát nem egy vonzó pálya például önállónak lenni, vagy a saját képességeinket magunk próbálni kibontakoztatni, sokkal szívesebben fogadják el a fiatalok is, de nem csak ők, a felülről irányuló parancsokat, könnyebb elégedetlenkedni, mint a saját utunkat járni. De van ez a szűk réteg viszont, aki ezt megteszi, az mindenképpen a bürokrácia ellenére, ami azért ebben az országban például az önálló vállalkozást sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy sújtja, mert olyan adminisztratív terheket ró az emberre, hogy azokat nagyon nehéz teljesíteni, különösen egy pályakezdő fiatalnak. Szóval ezzel együtt ez egy olyan életforma, ami szerintem egy járható út lenne. De ezt a szülőktől, nagyszülőktől sem látjuk, egy eléggé elterjedt szemlélet mifelénk, tehát nem mernek a fiatalok valamiben újba belekezdeni, noha én úgy érzem, hogy kreativitásuk meg lenne rá, és a kapacitásuk is, de nem ez az út, amelyen úgy elindítanánk őket, vagy amelyen úgy érzik, hogy támogatva lennének. Tehát a környezete, a gazdasági környezete ennek a például az egyéni vállalkozásnak, vagy önállóvá válásnak azért nem kedvez.
Az iskolából, a középiskolát befejezve, betöltve a 18 évet, képesek lennének ezek a fiatalok önállóan megállni a helyüket? Megkapták azt a megfelelő nevelést az iskolában?
Hát a
vagy a szülőktől, az igen, említetted szülőket, nagyszülőket.
A középfokú oktatást kevésbé tudom megítélni, azt látom, hallom, érzem, hogy a színvonala azért jelentős mértékben visszaesett, tehát ugye azt mondjuk eléggé hétköznapi megfogalmazásban, hogy ma az egyetemi oklevél felel meg annak, aminek
valamikor
nem is olyan régen még az érettségi. De nyilván erre vannak, azért léteznek, illetve meg korábban sem a semmiből a tanulás befejeztével állt neki egy fiatal az önálló élet megteremtésének, hanem tanonc volt, inas volt. Természetesen nem kell most visszasírni ezt a régi világot, ami már természetesen idejét múlta és lecsengett. De nem is arról van szó, hogy egyből önálló vállalkozásba kezdeni, hanem egyáltalán egy olyan életpályát megfogalmazni, ami sose volt a többségi, nyilván egy szűk kisebbség számára jelentette ezt, hogy ugyanabban a szakmában próbálni meg alulról följebb kerülni, inaskodni, aztán valamit megpróbálni önmagunkkal kezdeni. Amit még érdekesnek látok, és nekem erről régen nem volt tudomásom, a lemorzsolódás aránya minden szinten magas. Még 20 évvel ezelőtt is, hogyha az embernek nem sikerült az érettségie, azért megpróbálta ősszel. Megpróbálta a következő évben, tehát azt nem tudtuk elképzelni, hogy elvégzünk 4 év középiskolát, és érettségi nélkül el vagyunk. Ugyanezt látom magasabb szinten egyetemen is, hogy az évfolyamoknak körülbelül 2/3 az, aki 3, ugye alapképzésben 3 éves a humán szakok, 3 évesek, a műszaki szakok 4 évesek, de hogy alacsony azoknak az aránya, alig érje el a 2/3, akik meg is szerzik az egyetemi oklevelet, miközben eltöltöttek értékes éveket a fiatal életükből, nem beszélve az anyagi befektetésről, ami a szülők részéről érkezett.
Tehát ami nem azt jelenti, hogy ők nem kaptak oktatást, és nem tanultak, nem lettek okosabbak, ügyesebbek, képzettebbek, csak egyszerűen valami miatt nem fejezték be az egyetemet, és most akkor gyakorlatilag abban a szakmában nem is léteznek.
És most úgy tűnik, hogy nincs szükségük rá, mert külföldön 1-2 évig ilyen-olyan fizikai munkában nem lesz erre szükség, de hogyha hazatérnek, vagy hogyha ott adódna lehetőség szakmában elhelyezkedni, akkor el van ez az út vágva. Tehát ez a fajta szemlélet terjedt el, és ez, ami igazán sajnálatos számomra, hogy megfeszített munkáért járó minimális hát elismerést, vagy az oklevél formájában történő elismerést nem várják be, tehát nincs türelmünk, kollektíven is mondhatom akár, a munkának a gyümölcsét learatni, meg az egyszerűbb utat próbáljuk választani. Tehát eleget is akarunk tenni a szülők kívánságának, óhajának, sokszor a szülők is teljesen irreálisan mérik fel a gyermekeik képességét, hát soha nem volt mindenki képes arra, hogy egyetemet elvégezzen, vagy nem is kell, el se várhatjuk tőlük.
És ha megnézzük az állásbőrzéket, a leginkább diplomás felső oktatás vagy egyetemi diplomával rendelkezőket nem keresnek, ugyanis abban a rétegben van a legkevesebb kínálat, sokkal inkább a középiskolai vagy szakiskolai végzettséggel rendelkezők körében találnak maguknak munkát.
Hát vagy ha egyetemi végzettséggel, akkor 25 évesen elvárnak 10 év tapasztalatot is.
Igen, ez a másik. De hát ez az inaskodás, tehát bármilyen szakmában azért. Pénteken a Rózsa Sára volt az úgymond meghívottam, aki a Színművészeti Egyetemre jár, kommunikáció szakra, és ő bejárt ide hozzánk elnézegetni gyakorlatilag, hogy mit csinálunk. Aztán a múlt héten a mélyvízbe dobtuk, és kipróbáltuk, hogy milyen a mikrofon előtt, hogy érzi magát, mi az, aminek megfelel. És ő elmondta, hogy neki rengeteget jelentett az, hogy mielőtt ezt elkezdhette volna, hogy mikrofon elé ül, és beszél, és a véleményét kifejti, majdnem 2 hétig itt ült mellettünk, és nézte, hogy zajlik ez a műsor, hogy azért csak lehet valamit tanulni másoktól. Tehát nem leszünk mi hirtelen okosak, ahogy az egyetemet elvégeztük. Sok egyetemre mondjuk azt, hogy tánciskola, mert hogy majd ott tanulom meg a szakmát, ahol elkezdek inaskodni, bármilyen terület legyen az. Várjuk elsősorban a fiatalok jelentkezését, de természetesen senkit nem zárunk ki. 0265-22-20-22-03-65-42-44-34 ezek a telefonszámaink.
SMS számunk 0740-2-174-165, Facebook oldalunk joreggelt.erdély, vagy az oldalunk címe joreggelt vessző Erdély. És visszatérve egy kicsit a fiatalok önállóságára, azért nem egy olyan eset van, hogy más városba megy egyetemre, vagy netalán külföldre megy egyetemre, ott viszont hirtelen talpra esik. Nem egy ilyen esetet hallottunk, hogy az egyetem mellett nekiáll dolgozni, és olyan esetről is tudunk, hogy elkezdte az egyetemet, és aztán abban a szakmában folytatta tovább az életét, anélkül, hogy befejezte volna az egyetemet, amelyet elkezdett mondjuk idénymunkásként.
Ezzel sincsen tényleg semmi baj. A tisztességes munkának, hogyha ő megérezte, hogy tisztességes munkával, vagy akár kedvet kapott hozzá, ezt az élete céljának, vagy akár eszközének tekinti, semmi baj azzal, hogyha mondjuk van egy szűk réteg pálya elhagyó. És manapság ugye az élethossziglani tanulás, a motto, és azt látjuk, hogy ritkán megy nyugdíjba ma már egy olyan szakmából, vagy olyan hivatásból, munkakörből egy ember, amelyet végzett. Ettől függetlenül ez mindig ez egy marginális, vagy egy kisebbségi jelenség volt, amit ma érzek, az, hogy tömegessé vált.
Van egy hallgatónk is. Halló, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, Szabó Ártán vagyok.
Köszöntjük Ártán!
A traktoros, hát nem éppen fiatal, hogy úgy mondjam, de azért még mindig úgy mondta, hogy egy pár nappal vagyok csak közelebb az 50-hez, mint a 40-hez. És a műsorral kapcsolatban hadd szóljak egy kicsit, egy néhány szót. Tehát az én véleményem az, hogy igenis az életszínvonal Romániában nem alacsony, mint ahogy az előbb hangzott, mert hogyha azt veszük, akkor akár faluhelyen is már olyan lakások épülnek, ahol úgymond két-három vécé is van, vagy toalett, Zoltán megfogalmazása szerint a lakásban, tévétől elkezdve hifi, meg akár wifi is, és ez az életszínvonalnak az emelkedését mutatja viszonyítva a korábbi évekhez, gondolok én az úgynevezett Ceausescu érára. Mi még azok a generációk, akik azt is megértük. Azt viszont tudni kell, hogy azt az életszínvonalat, amit az akkor jelentett, azt nem kívánnám vissza még most sem. És az iskolai tanulmányok után én is úgymond kihelyeztek munkára a Nyáradszer Mártoni TSZ-et, és bizony két tó mellett kezdtem el a munkát, és persze lehetett aztán felfele fejlődni szép lassan. Talán ez az egyetlen egy dolog, amit nagyon hiányolok most itt az országban, vagy akár Erdély szintéről beszélhetünk, hogy itt a felfejlődés az egyenesen fentől akarják kezdeni a fiatalok. Mert van egy csomó, úgymond egyetemet végzett fiatal, ami nem rossz önmagában, csak az van, hogy utána meg nincsen munkája. És egy csomó olyan új szakma jelent meg, ami, vagyis úgy mondjam, tudományág, amit tanulnak, és utána nincsen lehetőségük elhelyezkedésre. Persze azt az egészet szegmentálni kellene már az oktatásnál kezdve, hogy csak is olyan pályára állítsuk a fiatalokat, amelyikben van jövő, amelyik elhozza majd az ő boldogulását. És meg van győződve, hogy külföld az előbb-utóbb, mint olyan, hogy vonzó tényező, minimalizálódni fog a hatása. Annak idején én is elmentem, még 2000-ben, amikor még ráadásul Románia nem is volt EU-s ország, és bizony kisebb, hát mondjam úgy, hogy inkább 2 événél többet dolgoztam ott külföldön, és azt a megszerezett pénzzel itthon megpróbáltam boldogulni. És ez a boldogulás az azt jelenti, hogy most jelen pillanat, amit a reggel is elmondta, hogy éppen traktorozok.
Igen, tehát önnek, ha jól ért, azt mondják, hogy a mezőgazdaság, mint olyan, az nem egy kifizetődő ágazat. Ön mégis mezőgazdasági tevékenységet folytat, és ha jól tudom, javítson ki, ha nem, saját vállalkozása van.
Így van, nem kell kijavítanom. Az persze, hogy nem annyira jövedelmező a mezőgazdaság, mert mindenki, aki ezt a munkát keres vagy talál, vagy mezőgazdaságban is úgy vágnak bele, hogy na most ebből aztán akkora pénzt lehet csinálni. Nem, ez nem így van, ez egy életforma, amit lehet mezőgazdasággal elérni vagy csinálni. Viszont azt mindig kell, hogy ez is egy lehetőséget, egy alternatívát kínál arra, hogy igenis megmaradni, megélni a szülőföldön. Na most azt is el kell mondanom, hogy persze a mezőgazdaság az nem most úgy kell elképzelni, mint nagyapáink idejében, hogy két tehénnel vagy körrel megyünk szántogatni. Az a világ lejárt, modernizáció jött már itt is, már egyre több újszerű, modernebb gépet lehet találni. Ez persze még nem azt jelenti, hogy jobban kifizetődő a mezőgazdaság, egyszerűen az van, hogy csökken a munkaerőigény, és némileg kevesebb munkával jobban meg lehet ezt a dolgokat oldani. A probléma itt az eladás, ugye? Na és akkor erre is rá lehet térni egy kicsit, hogy persze az ember próbálkozik, hadlások újabbnál új ötletek születnek, talán még másoktól is tanulunk néha-néha. Így jöttek két a tejautomaták, amivel a termékeinket direkt módon értékesíteni tudjuk. És én azt mondom, hogy ha nehezen is, de még mindig egy jó megélhetést jelent az én számomra, a családom számára a mezőgazdaság. Persze mondhatnák azt mások is, hogy hát mindenki ezt nem csinálhatja. Persze most menjünk el egy kicsit távolabb a mezőgazdaságtól. Én még egyszer azt mondom, hogy olyan szakmák irányába kellene forduljanak a fiatalok, ami most legyünk őszinték nem igazán van jelen, ami tényleg a megélhetését biztosítani fogja. Mert vannak olyan hiány szakmák, amelyekben egy pár év múlva igazából nem lesz szakember. Tehát kihal ez a generáció, és akkor egyszerűen nem lesz, aki a helyünket átvegye. A másik dolog még egy picit, amire rá kívánnék világítani, hogy akár már 2000-ben is, amikor ezt a németországi munkát mi elkezdtük odakint, persze ez egy szervezett dolog volt, azt tudni kell, hogy egy olyan cégnél, ahol a technikai igazgató igazából a második vagy harmadik ember volt a hierarchiai ranglistán, egy meghibásodás alkalmával hátrajött és a gép mellé beállt és dolgozott kézi erővel. Egy ilyen példát mutatok. És ezzel csak azt szeretném illusztrálni, hogy milyen a hozzáállása a németnek, milyen volt akkor, és milyen a mostani hozzáállás. Ez nem változott. A németeknek a munkamorája óriási nagy. Tehát van mit tanulni. Persze ők megtartják a heti, mit tudom én, 38 óra munkaidőt, az biztos, hogy annál többet nem dolgoznak, de mikor dolgoznak, akkor dolgoznak. És nem úgy van, hogy bemegyünk a reggel 5 óra, akkor kezdődik a program, majd 5:30 fele, mert hát éppen most késett a buszom. Aztán rágyújtunk nyugodtan egy cigira, és akkor elbeszéljük a politikát, a sportot, az asszonnyal az éjszakai műsort.
Azokhoz mindenki.
Aztán 7 órakor nekiállunk egy kicsit valamit csinálni. És ha jön a mester, majd akkor megmondjuk neki, hogy ilyen olyan anyukája, mert hogy miért mert pofáz. Na, ez nem működik külföldön. És ez, hogyha eljön ide nálunk is, akkor biztos vagyok benne, hogy egy picit jobban fogunk állni. Köszönöm a meghallgatást, és szép napot kívánok, viszontlátásra.
Árpád, köszönjük szépen, és önnek jó munkát. És van még egy hallgatónk. Jó reggelt!
Halló, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Üdvözlöm a rádiót és a meghívottját. Hát egy nagyon érdekes... Attila vagyok, Csíkból. Nagyon érdekes műsor, és egy olyan témát itt próbálnak körüljárni, hogy sajnos itt mi már a korban benne vagyunk. Mi is, hogy az előző telefonáló mondta, ne sírjuk vissza a régi rendszert, ne sírjuk, ne. Sok a duma a demokráciában mindent szabad, mindent lehet. Régi rendszerben szakmákat tanultunk, és amikor egy fiatal elvégezett egy szakmát, mert fiatalnak nem igen járt az esze, az sem, az előtt sem abba, hogy tanuljon. Volt munkahely, elment oda, szerződés volt, elment, és ott dolgozott. Most pedig elvégezi az iskolát, egyetemet, azt mondják, hogy felvennélek, csak hát 3 évi régiség. Hát hol legyen régiség, amikor most végeztel az egyetemet? A fiatalságot nem csak a divatba kell belénevelni, úgy a társadalom, mint a szülők vagy a környezet, hanem annak idején, amikor mi dolgoztunk, és fizettük azt a betegségét, nyugdíjalapot, akkor nem tették félre, hogy a mostani nekünk nyugdíjasoknak adják, akkor fenntartottuk azt a nyugdíjas korosztályt.
Jelen pillanatban is ez van.
Ki fogja fenntartani minket, mindenki, és akkor azt mondja most az előbbi telefonon, és jó, mindenki, hogy pap se lehet, mert mindenki pap lesz, akkor kinek prédikál a pap? Hogy kimenjünk külföldre? Jó, ki? Ott is ez a külföldi munka egy hogy akarom én mondani, egy modern rabszolgaság. Ott reggel várik az ajtót, visznek, dolgoztatnak, de ha ott költenéd el azt a pénzecskét, sokat nem mutatnál meg, és akkor a másik dolog. Annak idején a sok épületek megvoltak, gyárok, csak ki lehet volna változtatni egy kicsit. Minden tönkretett valami érdek. Hát miért nem hirdetnek Romániában munka lehetőségét, hogy kívül a német ide. Mert annak idején nálunk is sok gyárak voltak, nehézipartól, mezőgazdaságig, könnyűipar, élelmiszeripar. Csak valakinek, valakiknek tönkre kellett tenni, már volt az érdeke. És akkor két-három ember jól meggazdagodik, köszönöm szépen, egy kicsit megbólhasszák, oda beteszik a hűvösre, semmit elnevesnek a nagy vagyonából, utána ki van éves, kacag a markába. Nagyon a társadalom erősen el van, rossz irányba haladnak. Köszönöm szépen,
köszönjük szépen.
Én a sok duma helyet már egyszer egy kicsit változtatni.
Dolgozni is kell. Ne csak dumáljunk.
Igen.
Alapigazságokat is hallottunk a hozzászólásokban, azt hiszem.
Sánta Ágnesre meghívottunk, azt azért pontosítsuk még egyszer azok számára, akik esetleg nem hallgatták elejétől a beszélgetést, aminek apropóján elkezdtünk beszélni a fiatalokról a múlt héten, az a ballagások, országos szintfelmérők, és ugye a választások, ez volt péntegen, úgyhogy egy szó erejéig, vagy egy mondat erejéig visszatérnék arra, eléggé elmarasztaltáktuk a fiatalokat, amiatt, hogy elmaradtak, vagy távol maradtak a választásokon. Ennyire nem érdekli őket a politika, vagy ennyire biztosak abban, hogy el fognak menni ebből az országból, és akkor minek?
Vagy arra gondolnak, hogy majd az öregek eldöntik a választások eredményét.
Mind a két jelenségnek szerepe van abban, hogy viszonylag közöny érdektelenség mutatkozik a részükről, bár ebben is azt látom, hogy azért a fiatalság erősen polarizálódik, két felé oszlik. Vannak olyanok, akiket bizony intenzívebben foglalkoztat és érdekel, mint akár a korábbi korosztályokat, akik úgy érzik, hogy tevőlegesen hozzá lehet járulni ahhoz, hogy a saját sorsunkat alakítsuk. Viszont az, hogy a fiatalok távol maradnak, egyrészt ennek egy nagyon mély demográfiai oka van, az, hogy kevesen vannak. Ezt egyre inkább csak félve merjük kimondani, de tény, hogy ha körülnézünk az iskolákban, messze fele alatt van a fiatalok, gyermekek, fiatalok aránya ahhoz képest, ami a korábbi években volt. Tehát önmagában is nem egy húzóerőt jelentenek sajnos ezt a politikusok, és jól látják, hogy a nyugdíjasokhoz szólnak, és nem a fiatalokhoz, akik arányaiban nincsenek annyian. Mint például a nyugdíjas korosztály, ugye ez egy előregedő társadalom, ez nem azt jelenti, hogy ne lennének fiatalok, és valóban gond az, hogy közönyösek, érdektelenek, javarészük az. De ennek egyik oka az is, hogy azért az iskolában sincsen olyan színvonalas állampolgári oktatás, vagy társadalomismereti, vagy egyáltalán politikai oktatás, ami gyakorlatias lenne, és amitől egy fiatal érezni, vagy érteni tudná, hogy ez most nem egy országos szintű választás, hanem itt helyben, tevőlegesen más dolgokról döntünk, mint amit egy olyan politikai, egy országos szintű választás, amiben valóban úgy érezhetjük, hogy nincsen túl sok beleszólásunk. Viszont, hogy helyben mi történik, ez már sokkal inkább függhet tőlünk, és erről senki nem tájékoztatja őket.
Hát erre lennének jó ez az állampolgári nevelés című tantárgy.
Van, egy négy osztályban van polgári nevelés.
Vagy polgári nevelés.
Van, csak a gyakorlati kérdésektől sajnos távol áll. Az anyag tanulni való.
Igen.
Nincsenek gyakorlati modellek arra, hogy például a demokráciát oktatni, vagy az, hogy a részvételünk igenis számít, vagy hogy egy csepp a tengerben az abból alakul ki a tenger.
Meg hogy a saját sorsomról is döntök. Igen. Van egy hallgatónk, haló?
Jó napot kívánok, Csaba vagyok.
Köszöntöm.
Elnézést, autóból telefonálok, ezért elnézést kérek.
Reméljük, hogy nem vezet közben.
Nagyon sok mindenben egyetértek az előttem szólókkal. Néhány dolgot tennék esetleg még hozzá. Tehát az, hogyha valaki elvégez egy egyetemet, nagyon sokak fejébe egyfajta felsőbbrendűségi gőgöt hoz létre, ami abban nyilvánul meg, hogy lenézi a többieket, és mintha ő értékesebb lenne egy picivel, most már, bocsánat, nem akarok senkit megsérteni, magam is egyetemet végzett ember vagyok, de azt láttam sajnos nagyon sok kollégámnál, hogy úgy érzi, hogy neki most már joga van, úgymond munkanélkül, vagy kevesebb munkával, vagy akár egy könnyebb élethez. Holott én tartom, hogy aki egyetemet végez, az valójában kibővítette a látáskörét, más szemszögekből is meg tud közelíteni sok problémát, tehát ezáltal minőségibb, jobb munkát tud végezni. Tehát ezért kell egyetemet végezni, nem azzal a gondolattal, hogy én majd bebiztosítsam azt, hogy én egy kávéfőzésből, meg nem tudom mikből, mert nagyon sokan, meg papírtoszogatásból tudjak megélni. Jó magam is magánvállalkozó, tehát vállalkozó vagyok, és azt tapasztalom, hogy a kliensek nagyon sokan azért fordulnak hozzánk, mert azt látják, hogy mivel nagyon széles skálán tudunk mozogni, főleg azért, mert ugye tehát több mindenhez értünk, ezért minőségi munkát tudunk adni, és azt tartom, hogy itt is a színvonal, az elvárás színvonala emelkedett, tehát a kliensek inkább azt várják el, még ha drágábban is végezel az ember egy munkát, de az kifogástalan legyen.
Ez minőségi legyen.
Igen, minőségi legyen, és ez szerintem egy jó dolog, tehát ez valahol egy előrehaladás, mert nem lehet az, hogy gyenge munkát olcsó pénzért, inkább legyen drágább, és legyen jól megcsinálva, mert az mindenkinek érdeke. Mi mottunk egyébként az, hogy a legjobb kliens az elégedett kliens, úgyhogy ezt gondolom, hogy ez azért sokat elmond.
Köszönjük szépen, hogy
telefonált. Nagyon szépen köszönjük. Hát igen, ide vonatkoztathatunk vissza, hogy a kétkezi munkát nem értékelik megfelelőképpen.
Tehát hát és egymás után szűnnek meg a szakiskolák.
Igen, egy hallgatónk írta kicsivel korábban, hogy ezelőtt 51 évvel 200-an felvételiztünk egy szakiskolai osztályra, és a bejutottakból kitűnő szakemberek lettek. Egy másik hallgatónk, Sándor írja, sok kézi mesterség létezik, amelyek kihaló félben vannak, sajnos nincs ki átvegye, megtanulja. Például az antik bútor restaurálás, amelynek piaca is volna, és nem is olcsó.
És mondok egy egyszerűbbet, vízszerelő.
Igen, gépkocsi lakatos, tehát egyszerű gépkocsi szerelő, ugye a mai világban milyen, nekem van egy 46 éves gépkocsim, elvittem egy szerelőhöz, és azt mondta, hogy tegyük fel a teszterre. Mondtam, jó ember, ennek nincs elektronikája, tehát ez nem számítógép vezérlésű. Nem? Hát akkor én most mit csinálok?
Nézed és simogatod. Sánta Ágnes, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást, ezt lehetne még folytatni. Egy hallgatót még bekapcsolunk, igen, de utána játszanunk is kell.
Jó reggelt, halló, röviden kérjük.
Rövid leszek, Berde László, nyugdíjas lelkész vagyok Udvarhelyről.
Köszönjük.
Szakiskolát végeztem Vásárhelyen 60-63-ba, faiparit, és nagy hasznomra volt, mert láttam, hogy dolgoznak a munkások, és az sarkalt, hogy utána, mivel szüleim, nagyszülők papok voltak, én is tovább lépjek, és az osztálytársaim nagy része. Tehát a szakma először, utána az egyetem, bármelyik legyen az. Nagy biztonságot ad ma is nekem, hogy van egy szakmám, és van egy hivatásom, egy szolgálatom, amit most már a végéről nézek visszafele. És tudom értékelni azokat, akik szakmailag felkészültek, és utána tanulnak.
Nagyon szépen köszönjük, hogy bekapcsolódott.
Köszönjük szépen, hogyha lelki pásztori munkájából nyugdíjba vonul, akkor még ott van az antik bútor restaurálás lehetősége is. Köszönjük szépen, és Sánta Ágnes szociológusnak is.
Én is köszönöm, viszont hallás.